Kedves hallgatom! Az Efézusi levél első részének harmadik verse alapján mondjuk, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya. Dicsérjük őt! Miért? Mert megáldott minket. Ő megáldott minket minden lelki áldással. A párhuzam itt Józsué az Ószövetségben. Láttuk annak a könyvnek a tanulmányozásakor, hogy Kánaánt adta Isten Izrael gyermekeinek. Kánaán nem a mennyország képe. Kánaán annak a képe, ahol ma élünk. Ez sohasem lehet mennyország, mert sok ellenséggel kell harcolni, és csatákat kell megnyerni. Idelent háborúban vagyunk. Amikor a mennybe érkezünk, többé nem lesz háború. Érdekes gondolat itt az, hogy Isten adta nekik Kánaánt. Nekik csak birtokba kellett venniük a tulajdonukat. Isten ezt mondta Józsuénak: nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. Józsué könyve, első rész, harmadik vers. Józsué elmondhatta: az Úr már nekünk adta azt, most menjünk be és foglaljuk el. Barátom, Isten megáldott minket minden lelki áldással. Krisztusban élünk. Elgondolkodtál-e már azon, hogy mi Krisztusban vagyunk? Krisztus lett nekünk igazsággá és megszentelődéssé. Amikor kisgyermekként gyülekezetbe jártam, fáradoztam megváltásomért. Nem voltam nagyon sikeres ebben. Aztán megtudtam, hogy Krisztus az én megigazulásom. Próbáltam arra törekedni aztán, hogy jó legyek, miután megváltást nyertem, és ebben sem voltam nagyon eredményes. Aztán megtudtam, hogy Krisztus lett nekem megszentelődéssé. Láthatod, mindenem Krisztusban van. Megáldott engem minden lelki áldással. Ezen egyáltalán nem javíthatunk. Amikor Krisztushoz jövünk, akkor benne mindent megkapunk. Ne mondd nekem ma, hogy várnom kell egy későbbi időpontra, és majd megkapom a Szent Lelket, mint valami különleges áldást, például mint keresztséget. Én már mindent megkaptam Krisztusban. Amikor azt mondod nekem, hogy nem nyertem meg Krisztusban mindent, akkor azt mondod, hogy Krisztus legyen átkozott. Én mindent megnyertem, amikor hozzájöttem. Kétféle módon kezelik ezeket az áldásokat, amelyeket ténylegesen lelki kincsekként kaptunk. Vagy ragaszkodnak hozzá, vagy nem törődnek vele. Két történet illusztrálja ezt a gondolatot, és mindkettő igaz. Amikor sok évvel ezelőtt egy nagy városban jártam, felkaptam egy esti újságot a hét közepén, és egy cikket olvastam benne, majd ki is vágtam az újságból. Az első lapnak a legalján volt, és úgy tűnt, hogy nem sokan figyelnek föl rá. Ezt olvastam: a város egyik negyedének tánctermeit és kocsmáit fölkutatták ma, hogy rátaláljanak S.W. McCann Walker, 50 éves oxfordi végzett hallgatóra, aki egy 8 millió dolláros angol ingatlan felének az örököse. Az eltűnt személy remélhetőleg valahol a periférián, vagy a szegény negyedben, vagy olcsó szállodákban van, ahol megtalálhatják Walkert, a gazdag brit hajógyáros fiát. Arra gondoltam, hogy ez milyen nagy tragédiát tükröz. Képzeljük el, hogy egy 8 millió dolláros örökség felének az örököse és lezüllött, és talán utolsó rendű szállodákban lakik. Szinte megálltam és sírni kezdtem ezért a szegény csavargóért. Aztán gondoltam Isten gyermekeire, akik olcsó szállodákban laknak, e világ perifériáján kóborolnak. Ezt nem szó szerint így értem, hanem arra gondolok, hogy olcsó szórakozásokat űznek-e földön. Minden képzeletet felülmúlóan gazdagok, mint Krézus, és áldásokat nyertek a mennyekben, de idelent nincs telenek. Sokan vannak gyülekezeteinkben, akik ma így élnek, és ez nagyon tragikus sors. Elmondtam ezt a történetet, amikor egy nagy gyülekezet lelkipásztora voltam, és egy asszony, aki Chicagóból jött látogatóba, odajött hozzám, és megkérdezte. Tudja ön, hogy ez a történet mivel zárult? Ezt mondtam. Sohasem hallottam róla. Így szólt. Megtalálták. Mosolyogva mondtam. Milyen csodálatos! Nem, válaszolt az asszony. Holtan találták egy lépcsőházban egy hideg éjszakán a késő őszi időben. Milyen tragikus egy ilyen embernek a sorsa. Sok keresztény ugyanígy él, akik megkapták a mennyei áldások gazdagságát Krisztusban. A másik igaz történet nyugaton történt évekkel ezelőtt. Egy brit nemes örököse szegénységben és a lét-nemlét határán élt. Miután a nemes meghalt, kezdték keresni örökösét, és amikor rátaláltak, beszéltek neki örökségéről. Nagyon nagy nyilvánosságot kapott az ügy. Tudod-e, hogy mit csinált ez az örökös? Azonnal lement egy ruhaüzletbe, megrendelte a legjobb öltönyt, aztán első osztályú jegyet vett, hogy visszatérjen Angliába nagy stílűen. Tudod-e, hogy miért? Elhitte, hogy övé az örökség, és azonnal annak megfelelően intézkedett. Barátom, valamelyik utat választhatod. Végig utazhatod keresztény életedet első osztályon, vagy csak a fapados kocsiban. Utazhatsz másod, harmad, vagy negyedosztályú utasként, és nagyon sok keresztény éppen ezt teszi ebben a korban. Isten tudatni akarja veled, hogy ő megáldott téged minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Nem fizikai áldásokat ígért, hanem lelki áldásokat, és ezek mennyei áldások Krisztusban. Barátom, nem lesz semmilyen lelki áldásod ebben az életben, ami nem Jézus Krisztus által érkezik hozzád. Ennyire fontos az ő személye. Ő nem csak megváltott minket, hanem ő az egyedüli, aki meg is áld minket. Mennyire ragaszkodnunk kell hozzá ma, és úgy kell élnünk, ahogy Isten elvárja tőlünk. Most nagyon fontos szakaszhoz érkezünk. A vázlat szerint annál a résznél tartunk, ami leírja, hogy Isten, az Atya tervezte az egyházat. Ma nem építkezhetünk tervrajz nélkül. Mi Isten tervrajza? Mit tett Isten annak érdekében, hogy tervet készítsen az egyháznak? Azt ebben a szakaszban találjuk meg három lépésben. Kiválasztott minket Krisztusban, eleve elrendelte, hogy minket a fiúság helyére ültessen, és elfogadottá tett minket a ma szeretetben. Tudom, hogy a Szentírásnak egy nehéz szakaszához érkeztünk. Föl kell öveznünk elménk derekait, hogy megértsük a Szentírásnak ezt a nagyon súlyos szakaszát. Most a kiválasztásról és a predesztinációról beszélünk. Ez a két szó igen rémületes. Sokan elmenekülnek és betakarják magukat, amikor hallják e szavak említését. De ezek bibliai kifejezések, és ezek jelentését nagyon fontos meglátnunk. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Efézusi levél, első rész, 4. vers. Ez a vers és az utána következők lényegében a Szentírásban a legnehezebben fölfogható igeversek. Ellentétesek a természeti ember gondolkodásával, és az átlagos hívő nehezen tudja elfogadni készpénzként. Jól lehet, a nyilatkozatok világosak, a bennük levő igazságot nehéz elfogadni. Ezek a versek olyanok, mint a dió, amit nehéz föltörnünk, de nagyon finom csemege van a dióhéjon belül. Mert Ez a szó összeköti ezt az előtte levő három vers nyilatkozatával, és módosítja értelmét. A lelki áldásokat az isteni akarattal összhangban kaptuk. Minden tökéletes egységben van Isten céljával. Ez a világ és ez a világegyetem a mindenható Isten terve és célja szerint működik. Amert visszatekint az utolsó vers 3:1 áldásához. Ezeknek benne kell lenniük a harmadik versban kötőszójában. Ez először is oda tartozik a minden lelki áldáshoz, ami aztán úgy folytatódik, hogy a mennyei világának, és végül még nagyobb keretbe helyezve, itt találjuk azt a kifejezést, hogy Krisztusban. Az egész gondolat a következő. Nyisd fel az ajándékodat, és lásd meg, hogy Isten mit tett érted, és aztán haladj tovább hitben, és ragaszkodj hozzá, és élj azon a magas lelki szinten, amire Isten kiválasztott téged. Fiává lettél, és megáldott minden lelki áldással. Ennek megfelelően kell élnünk ma e világban. Ez mind az ő terve szerint történt. Az Atya Isten tervezte az egyházat. Isten fia fizetett az egyházért, és a Szentlélek Isten védelmezi az egyházat. Minden áldás forrása, ami Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya. Ő visszavezet minket az örökké való múltba, hogy rájöjjünk, hogy a megváltás mindenestől Istentől ered, és egyáltalán nem magunktól. Nem tőlünk eredt, nem mi visszük véghez üdvösségünket. Isten cselekedett mindent. Egy régi ének ezt így írja le. Nem én választottalak téged, mert Uram, ezt nem tehettem. Ez a szív továbbra is visszautasítana téged, de te választottál engem. Egy másik mai ének szövege ez. Jézus megkeresett engem, mint idegent, aki eltávoztam Isten közeléből, megszabadította veszélytől, és rám hintette drága vérét, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Isten a mi megváltásunkat már az örökké valóságban eltervezte, mielőtt te és én egyáltalán e világba érkeztünk volna. Az Úr Jézus Krisztus aztán lejött az időben, és elvégezte üdvösségünket a kereszten, amikor az időnek teljességében ide érkezett. A Szentlélek Isten győz meg minket ma a bűnről. Ő visz minket a Krisztusban való hit állapotába, és Isten kegyelmének megmentő ismeretéhez, amit kijelentett nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Sok évvel ezelőtt hallottam a következő történetet. Egy fekete fiú a Tennessee Memphisből csatlakozni akart egy konzervatív, fundamentalista gyülekezethez, és a diakónusok megvizsgálták. Megkérdezték tőle, miként nyertél üdvösséget? Ezt válaszolta, én megtettem a magam részét, és Isten is megtette a maga részét. A diakónusok azt gondolták, hogy sarokba szorították, és kérdezték tőle, hogy mi volt az ő része, és mi volt Isten része. Ezt válaszolta, az én részem volt a vétkezés. Futottam Isten elől olyan gyorsan, ahogy csak ezek a lázadó lábak futhattak, és ahogy csak ez a bűnös szív irányíthatott. Elfutottam tőle. De tudják, ő utánam futott, amíg megelőzött. Barátom, semmi ehhez hasonló nincs a teológiai könyvekben, ami ezt ilyen jól le tudná írni. Isten végezte el a megváltás munkáját. A mi részünk csak a vétkezés volt. Néhai Dr. Harry A. Ironside mondta el ezt a történetet. Egy kisfiút megkérdeztek. Megtaláltad-e már Jézust? A kisfiú ezt válaszolta. Uram, én nem tudtam, hogy ő elveszett. De én elveszett voltam, és ő megtalált. Barátom, nem te találod meg Jézust. Ő talál meg téged. Ő az egyetlen, aki elmegy az elveszett juh után, és ő találja meg azt a juhot. Isten kiválasztotta a hívőket Krisztusban a világ teremtése előtt, az örökké való múltban. Ez azt jelenti, hogy nem mi végeztük a kiválasztást. Nem azért választott ki minket, mert jók voltunk, vagy mert valami jót tettünk, hanem kiválasztott minket azért, hogy tegyünk valami jót. Az egész kiválasztás egyedül Isten bölcsességének és jóságának szuverenitásához nyúlik vissza. Charles Spurgeon mondta egyszer, Isten kiválasztott engem, mielőtte világba jöttem, mert ha addig várt volna, amíg megérkezem, sohasem választott volna ki engem. Isten kiválasztott minket, nem mi választottuk ki őt. Az Úr Jézus mondta övéinek a felső szobában, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Dr. Campbell Morgan ezt így magyarázta. Ez minden felelősséget ő ráhelyez. Ha ő választott ki, akkor ezért ő a felelős. Ez nagyon csodálatossá teszi a kiválasztást. Izrael jó példáját szolgáltatja ennek az isteni kiválasztásnak. Halljátok meg azt az igét, amelyet az Úr mond rólatok, Izrael fiai, az egész nemzetségről, amelyet kihozott Egyiptomból. Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Ámosz próféta könyve, 3. rész, 1. és 2. vers. Isten kiválasztotta Izraelt az időben, és kiválasztotta az egyházat az örökké valóságban. Mivel Isten az örökké valóságban döntött, semmi előre nem látható nem jöhetett közbe, ami megváltoztathatta programját vagy döntését. Tudta a véget kezdettől fogva. Apostolok cselekedetei, 15. rész, 18. vers. Isten mindezt céllal tette, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Isten kiválasztott, hogy megszenteljen minket. Ő megvált és megszentel minket, hogy szentek legyünk. Ez az ő céljának pozitív oldala. Ez a hívő ember belső életére mutat. Isten kiválasztása szent életet követel. Ne mondd nekem, hogy elmondhatod, én az egyik kiválasztott vagyok. Kegyelem által megváltást nyertem, és most már azt tehetem, amit akarok. Pál válaszolt erre a fajta érvelésre. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Római levél, 6. rész, 1. és 2. vers. Nem használhatjuk a kegyelmet arra, hogy szabadon vétkezzünk, barátom. Ha tovább is bűnben élünk, ez azért van, mert bűnösök vagyunk, akik nem nyertünk megváltást. A megváltott bűnös bemutatja a változást életmódjának megváltozásában. Nem csak Isten választott ki minket, hogy szentek legyünk, hanem nekünk is fedhetetleneknek kell lennünk ő előtte. Ez a negatív oldal. A Krisztusban élő hívőt Isten fedhetetlennek látja maga előtt. Ennek példáját találjuk Izraelben. Isten nem engedte meg Bálámnak, hogy megátkozza Izraelt, vagy hogy hibát keressen népében. Nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Vele van Istene az Úr, királynak szóló újjongás hangzik benne. Mózes 4. könyve, 23. rész, 21. vers. Igen, de ha lementél volna Izrael táborába, akkor rájöttél volna, hogy Isten talált bennük hibát, és megítélte őket. Megszentelte és megtisztította a tábort. Isten választott ki téged, hogy szenté tegyen téged, és hogy fedhetetlenné tegyen engem. Ez azt jelenti, hogy az életünk megváltozott. Ha nincs bizonyítéka a változásnak, akkor nem vagyunk kiválasztottak. Isten azt akarja, hogy gyermekei olyan életet éljenek, amit nem a bűnök jellemeznek. Mindenről gondoskodott, hogy feloldozzon minket minden kárhoztatás alól. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. De nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. János első levele, második rész, első és második vers. Ez választ ad egyszer s mindenkorra a korlátozott engesztelés kérdésére, vagyis arra, hogy Krisztus csak a kiválasztottakért halt meg. János első levelében ez a vers világossá teszi, hogy ő meghalt a világért. Nem törődöm azzal, hogy ki vagy, ez jogos ajánlás, ami ma hozzád érkezett Istentől, hogy Jézus Krisztus meghalt érted. Nem rejtőzhetsz el, és nem mondhatod, én nem vagyok kiválasztott. Igenis kiválasztott vagy, ha hallod az ő hangját. Szabad akaratod is van, hogy ne halld meg hangját. Dicsőséges és csodálatos, hogy a menny Istene kiválaszt valakit közülünk-e földön, és megvált minket. Nem szándékozom mindezt megérteni, csak egyszerűen elfogadom. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm neked, hogy egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus által kiválasztottál engem, és magadévá fogadtál. Köszönöm, hogy az ő vére teljesen elég arra, hogy minden bűnöm lemossa, és engem igazzá tegyen előtted. Segíts meg, hogy igyekezzem úgy élni, mint gyermekedhez illik, dicsőségedre és örömödre, a Szentlélek megigazító kegyelme által. Ámen.